Vendégünk a stúdióban továbbra is Hein Péter közgazdász, az Attikus Investment ZRT vezérigazgatója. A hírek előtt a pénzügyi válság kezeléséről beszéltünk, arról, hogy a kormány hogyan kezelte Magyarországot érintő pénzügyi válságot, de vajon hogyan kezelte a reálgazdasági válságot, már amennyiben a kettő egyáltalán ketté választható. A miniszterelnök azt mondta, hogy az ő véleménye szerint Magyarország sokkal erősebben fog kikerülni a kormány intézkedéseinek köszönhetően a válságból, mint amilyen erősen vagy gyengén belement ebbe a válságba. Ön egyetérte ezzel?
Hát annál biztos, hogy erősebben kerül ki, mert ugye olyan állapotba került be, hogy nagyon valószínű volt, hogy ki se kerül onnét. Tehát mondjuk minden elismerésem ellenére nyilvánvalóan azért
relatív,
ez egy relatív
győzelem.
Az ugyanakkor tény, hogy a reálgazdaságban pozitív folyamatokról továbbra sem lehet beszélni, a bankrendszer képtelen hitelezése. Ennek nagyon sok oka van, nyilván az egyik az, hogy túlzotta az úgynevezett hitel per betét arány, de még ez sem lenne probléma, hogyha a hitel per betét arány többletet azt mondjuk intézményi megtakarítások, intézmények finanszíroznák a bankrendszer, de nem ez történik Magyarországon, mert az intézmények elhordják a pénzüket. Úgyhogy ez nem működik. A kormányzatnak a garancia programjai a bankrendszert többlethitelezésre nem serkentették. Az Európai Uniós pénzeknek a gazdaság élénkítő hatását azért egyelőre nem látjuk. A kis és közé, ugye arról beszélünk, hogy a kormányfő is többször beszélt, hogy a kis és középvállalatok több forráshoz jutnak, valamivel többhöz jutnak, mint az eredeti tervek szerint, és azt gondolom, hogy ez egy jó irány, de rendkívül kis lépésekben haladunk, és ebben a válságban ennél sokkal gyorsabb, hatékonyabb lépésekre lenne
de
szükség.
De ez miért történik így? Ugye van egy helyzet, hiszen a magyar államnak nagyon kevés pénze, vagy egyáltalán nincs pénze arra, hogy ugyanazt a gazdaságpolitikát kövesse, mint Nyugat-Európában, tehát forrást adjon a gazdaságnak, egy válsághelyzetbe jutott gazdaságnak. De mégis azért vannak Európai Uniós pénzek, vannak állami garanciaprogramok. Ezek miért nem működnek? Mennyiben a kormányon múlik, mennyiben a pénzügyi szektoron?
Szerintem úgy nem működik, hogy a pénzügyi szektornak a szabályozó rendszere az például teljesen rossz. Magyarország a legliberálisabb, és egyben nyilvánvalóan a hazai érdekeket legkevésbé figyelembe vevő pénzügyi szabályzó rendszerünk van. Egyébként, hogyha ilyen marad, szerintem Magyarország hosszú távra leírja magát, és egy egyszerű pénzfelvevő pénzautomatáknak fogják használni a bankokat a külföldi anyatulajdonosok.
De mit lehetne tenni, mennyiben lehetne a szabályozással arra ösztökölni a bankokat, hogy igenis hitelezzenek?
Nem csak a bankokat, ugye itt biztosítók, nyugdíjpénztár, az egész szektort kell tulajdonképpen egy új szabályozási struktúrába behelyezni, és a bankrendszer ennek csak egy része. Tőkeszabályozást át kell nézni, meg kell nézni magát a tőke megfelelés mutatónak, a mérési szabályozását, a kockázati kitettségeket, tehát nagyon mélyen át kell tekinteni a rendszert, és egy gyors változtatásra van szükség. Szerintem ezt ma a mai kormányzat eleve nem is képes megtenni, nem elsősorban szellemi hiányosságok miatt, bár szerintem vannak ilyen problémák is, hogy nagyon kevés szakértő van ma a kormány körül, akik képesek és hajlandóak lennének komoly szakmai tanácsokat adni. A másik probléma meg az, hogy nyilvánvalóan ugye van egy politikai helyzet, amelyben van-e az ellenzéknek egy rendkívül erős népszerűségi töblete van, a kormányzat az bénult módon ugye az egyszerű főosztályvezetőtől lejjebb, vagy akár azon a szinten, és ugye inkább a döntéseket elódázzák, mert nem akarnak semmi rosszat csinálni, tehát akkor inkább nem csinálunk semmit, effektus van. Tehát ma az államapparátus az jóval nehézkesebben működik, mint egy normális évben. Ez szerintem csak akkor tud oldódni, hogyha egy nagy társadalmi felhatalmazással rendelkező kormány, amelyik legalább 4 éves mandátummal rendelkezik, kerül hatalomra, és abban az esetben mindenki tudja, hogy mi a feladat, amit kell csinálni, és tudja azt, hogy itt most 4 évig kik, vagy milyen irányvonal fog az érvényesülni a magyar gazdaságban. Ez ma nem valósul meg. Tehát ezért egyrésztől negatívan kell tekinteni a kormányzatnak a teljesítményésre, sajnos a másrészt azt kell mondani, hogy ennél többet nem is lehetett elvárni egy olyan kormánytól, amelyik egy pénzügyi válságkezelésre rendezkedik be, és maga is tudja, hogy nagyon kicsi társadalmi felhatalmazása van, és még a parlamenti többsége is rendkívül bizonytalan, mert ugye a koalíciós partnerek, a Szabaddemokraták Szövetségi koalíciós partnerek az SZDSZ-nél mondjuk igen erős belső ellentétek vannak.
A kormányzati első száznapos értékelésekben a gazdasági válság kezelésénél kiemelték az adótörvények elfogadását, ami ismét a kormányzati értékelések szerint egy más logikát vezet be a magyar adórendszerben, egyrészt egy adóátrendezés segítségével a munkát terhelő járulékokat csökkentik, ennek a fedezetét áfaemeléssel, jövedéki adóemeléssel és egyéb adó bevételekből tudják fedezni, de hogy ez egy olyan adórendszert hoz létre Magyarországon, ami versenyképesebbé teszi az országot. Ezzel mennyire ért egyet?
Ez biztos, hogy így van. Az élő munkaterhek csökkentése hat a magyar gazdaságra, ugyanakkor azt nem szabad elfelejteni, hogy attól, hogy mondjuk a saját szakmájánál maradva a piacon nem kellő közgazdásznak az adóját, a járulékterheit csökkentjük, attól még, ha nem megfelelő a képzettsége, és mondjuk esztergályosra van szükség, a közgazdász nem fogja tudni ellátni az esztergályosnak a feladatát. Ez azt jelenti, hogy a képzésbe igenis komolyan bele kell nyúlni. Az egész képzési, támogatási, oktatási rendszer az Magyarországon egy nagyon komoly reformra szorul. Az elkövetkezendő négy esztendőnek szerintem két nagyon fontos dolga van, vagy öt esztendőnek, hogyha mondjuk egy év van még a jelenlegi kormányból, és utána négy év a következő kormánynak, két nagyon fontos feladata van, és elsősorban én a következő kormánytól várom ezt, hogy az oktatásban egy nagyon komoly átalakítás, másrésztről meg a szabályzó rendszer, ez mind a pénzügy, mind az energia, mind egyéb szabályzó rendszerbe való nagyon komoly belenyúlás és átalakítása van az országnak szüksége. Ez a kettő szerintem a kulcs. Ezt kell a kormányzatnak céloznia, és szerintem az oktatásban semmi nem történt. Az átképzési rendszer szolidaritási alapba értelmes, komoly, átgondolt gondolatokat nem látunk, tehát a kormányzat ezt kihagyta. Próbálnak valamit tenni, tehát maga az, hogy az átképzési rendszer hogy alakuljon, de nincsen igazi hatása.
Itt nagyon sokat beszéltünk a pénzügyi válság kezeléséről, és nagyon sok mindent pénzügyi oldalról közelítünk meg, mint ahogy pénzügyi oldalról közelíti meg egyébként a kormányzat is nagyon sok tekintetben a válság kezelését, de ön szerint megfogalmazható-e röviden, hogy Magyarország pontosan milyen válságban van most függetlenül a nemzetközi pénzügyi válságtól? Itt olyan tényezőket említett az oktatástól a pénzügyi rendszeren keresztül, amelyek nem feltétlenül a nemzetközi válsághoz kapcsolódnak. Tehát sikerül-e egyébként a mai magyarországi elitnek megfogalmaznia, hogy pontosan milyen válságban van Magyarország, és érzi-e azt a, nem tudom, intellektuális erőt, hogy ebből a válságból a kivezető utat a mostani elit föl tudja mutatni?
Hát nekem sokszor rossz érzésem van, mert azt érzem, hogy nem igazából akarják még érteni sokan, hogy mi a probléma gyökere, ugye elkezdtük a felület, ugye amikor azt mondjuk, hogy alacsony a foglalkoztatás, ez a probléma. Persze ez egy probléma, de ez egy jelenség. Miért alacsony a foglalkoztatást? Csak az adótól nem. Nem csak az adótól. Az adó valamennyit hat. De attól, hogy a 8 általánosnak csökkentem az adóját, nem fog többet dolgozni, mert eddig se kapott munkát. Képzéstől? Igen, képzéstől. Meg kell nézni, hogy miért. Mi van még? Miért van ilyen rossz, mondjuk demográfiai helyzet? Kevés a gyerek? Igen. Kezelni kell. Rövid távon hat, hogy a kevés gyerek? Nem. Bevándorlási kérdés. Ez egy társadalmi kérdés, hogy mondjuk elfogadjuk, hogy legyen Magyarországon bevándorlás, hogy legyen egy bevándorlás politika mondjuk Magyarországon. Ezek szerintem ezekről nem beszélünk. Igenis van Magyarországon egy kisebbségi probléma, amit kezelni kell. Nem buta, populista módon, hanem alapvetően okos, értelmes módon, de vannak rendészeti kérdések is, nincs a jogállamnak tisztelete. Tehát így nem fog működni. Szerintem van valami elmozdulás, megijedtek sokan attól, ami tavaly ősszel, illetve idén tavasszal Magyarországon történt, és egy kis észhesztérés zajlott. Egyébként látszik, a szocialista párt az lényegében szembe megy az eddigi elmúlt 7 éves politikájával. Ugye a járadékos rétegeket nagyon támogatták, csak a nagyvállalatoknak adtak pénzt, azt mondták, hogy nincs szükség lényegben kis és középvállalatoknak, és most hirtelen fölismerték, hogy van, tehát a jelenlegi kormányfő azért egy komoly változtatás hajtott végre. Tehát úgy tűnik, mintha elindult volna valami. De a nagy kérdés a számomra az az, hogy mi fog történni 2010-ben a következő választások után, a következő kormányzat milyen irányba viszi el az országnak a szekerét. Lehet nagyon jó Magyarország. Tehát 2000, azt gondolom, hogy egy jó 2010-től 14-ig tartó kormányzás után, ha akkor jól teszi a kormány a dolgát, akkor feltételezhető, hogy még 4 évre megválasztják, akkor lehet a magyar gazdaságban egy nagyon komoly növekedés, és a magyar társadalomban egy elégedettség. Ma a magyar társadalom elégedetlen, emiatt nem növekszik a gazdaság, és vice versa igaz ez. Ezen lehet változtatni, de lehet, hogy nem lesz mégse politikai elhatározás mögötte.
De mi kell ehhez a jó kormányzáshoz, hiszen akármilyen színezetű is lesz a következő kormány, az a mostani közleménykutatási adatok alapján látszik, hogy elég erős társadalmi felhatalmazása lesz. Mit kellene tenni a következő kormánynak, hogy egy olyan 4 év következzen be, vagy egy olyan 5-10 év, amelyről ön beszél?
Hát az egyik legfontosabb az, hogy azt kell figyelembe venni a nemzetközi feltételrendszerek mellett, hogy mi Magyarországnak az érdeke, ez az egyes. Minden utána jön a kettes, amit meg kell nézni, hogy mi az, ami ide vezetett. Az, hogy szerintem a legfontosabb, én ezt 1000-szer elmondtam az elmúlt fél évben, Magyarországon a szabályzókból lesznek szabályzottak, és ennek köszönhetően a szabályzó az nem érdekelt abba, hogy a szabályzott vállalat versenyfeltételek között szerepeljen. Ez a másik probléma. A harmadik az, hogy egyszerűen a dolgozókat, az aktívakat nem támogattuk, az inaktívakat támogattuk, és a negyedik probléma az, hogy azt mondtuk, hogy a családok azok nem olyan fontosak, és mondjuk fontosabb minden másnál. Tehát azt gondolom, hogy ezek a kérdések, és utána jön az oktatás, de a család azt szerintem egy oktatási kérdés is, amit kell kezelni, ki kell emelni, az, hogy mi a legfontosabb. Tehát szerintem az a legfontosabb, hogy hosszú távon legyenek gyerekek, ha sok gyerek lesz, képzett gyerek, akkor lesz egy olyan társadalom, amelyik értelmes módon fog gondolkozni, és az emberek szeretnek dolgozni, örömmel fognak dolgozni, és sokkal nagyobb lesz a teljesítmény, és akkor még többet tudunk, és akkor tudunk gondoskodni az öregekről, és mindenre lesz pénz. Ezeket kell tulajdonképpen kezelni, és azt kell látni, hogy az államnak az a feladata, hogy a saját érdekeit védje, a magánvállalatnak meg az a feladata, hogy a saját érdekeit. Ez mindig egy kis konfliktus lesz, és ez kell, hogy legyen. Ez teljesen természetes. A magánvállalatokat nem kell azért hibáztatni, mondjuk, hogy azért, mert monopóliumra törekednek, nyilván arra törekednek, mert az a legkönnyebb profit szerzés. De az államnak meg ezt meg kell akadályozni. Ma Magyarországon nagyon sok területen, iparágban nincsen verseny.
De ki kell iparágakra gondol?
Szerintem nincsen a kereskedelmi területeken, annak ellenére úgy tűnik, hogy nagyon sok áruházlánc van bent, de ma Magyarországon tulajdonképpen ezek a kereskedelmi láncok, ezek tény és való, hogy hát mondjuk elég érdekes árpolitikát folytatnak, a pénzügyi rendszerben sincsen komoly verseny, monopól profitok vannak.
Emellett bár a bankok és kereskedelmi láncok is arról beszélnek, igen, hogy óriási verseny a vállalati ügyfelekért is, beszélek itt a bankokról, de a lakossági ügyfelekért is.
Hát én mondom, szerintem a profitabilitást kell megnézni. Az azért nem normális, hogy Magyarországon a bankrendszer profitabilitása Kelet-Európában a legmagasabb volt az elmúlt 20 esztendőben, vagy 10 esztendőben mindenképp. Nem hiszem, hogy ennyivel jobbak a magyar menedzsmentek. Ez nem csak a bankokra, ez az egész pénzügyi rendszer igaz. Ha megnézzük azt, hogy az államból mekkora profitok áramlanak ki, ugye volt egy szabályozás, ezen volt egy komoly módosítás zajlott. Én el szoktam mondani, a magánpénztári rendszerben nem örülnek, mert én is egy olyan intézménytől jöttem, ahol nagyon nagy vagyont kezeltünk, de az azért nem volt normális, hogy az állami TB kassa adminisztratív jellegű kiadásai alacsonyabbak voltak, mint az egész magánpénztári rendszernek a működtetése, miközben az egyik az kétszer annyi számlát kezel, mint a másik, ugye ez az állami. Tehát ez miért van? Tehát egy csomó ilyen van a rendszerben, de ezek a jéghegy csúcsai. Az energiaszektorról ne is beszéljünk, az azért szerintem maga a vicc kategória, hogy először az EON 100 milliárdot követ el, hogy annyival tartoznak neki, majd utána megegyeznek, hogy 60, miközben valójában valószínűleg ennél még kisebb összegről van szó. Tehát az egész történet, az egész ország ugye annak a fogja, hogy nincs verseny, De a verseny mellett mondom, ez a járadékos, nem járadékos réteg, és ugye a családoknak a kérdés, ez a hármas.
Nem említette a problémák között, bár nagyon sok ilyen vitában sokan elsőjén említik azt, hogy nincs megegyezés, és nincs igazi vita sem arról, hogy mekkora államot akarnak a magyar polgárok saját maguknak, és ezt olyan akarják-e finanszírozni az adóforintjaiból, vagy sem, milyen állami szolgáltatásokat adjon az állam, milyeneket ne, tehát hogy ezt a problémakört nem említette.
Ez nyilván egy fontos probléma, csak szerintem ennek a problémának a kezelése ez nagyon-nagyon nehéz lesz, mert hogyha föltesszük, hogy mekkora államot, akkor mindenki azt mondja, hogy legyen kicsi, de ő neki mindene legyen meg. Tehát ez egy olyan vita, amit el kell kezdeni, át kell gondolni, de két dolgot világosan kell látni. Magyarországon, ezt évek óta mondom, nem költünk az állam alapvető feladata, ez micsoda. A jogbiztonság és a közbiztonság fenntartása. Ma Magyarországon erre nem költünk. Ebből kivontuk az elmúlt 4 évben, minden pénzt kivontunk. Tehát az eredendően, hogy miért hoztuk létre az államot, hogy ezért hoztuk létre. Tehát ez a modernkori államnak ez az alapi funkciója, ezt nem teljesítettük. Tehát például erre nincsenek források. Ugyanakkor sok olyan dologra van, amire viszont nem biztos, hogy kellene. De föl kell mérni nyilvánvalóan az igényeket, de vannak alapigények. Meg kell nézni azt, hogy az oktatásba hogy menjen benne, felső oktatás, alapfokú, középfokú, szóval az állam mit finanszírozon.
Az egészségügy is ugyanez a terület, bár hogyha az embereket általában kérdezik, akkor lásd, népszavazás. Azért leginkább amellett foglaltak állást, hogy az egészségügy is maradjon állami fennhatóság alatt.
Én azt gondolom, hogy alapfokú ellátás szintjén az államnak mindenhol ott kell lennie. Minden, ami több, mint alapellátás, ott szerintem a magánszektor be kell ereszteni. Sajnos azt is látni kell, hogy a magánszektor amúgy nem fog bemenni az alapellátásba, mert ott nem fog látni elegendő profitot. Ezért ugye az államon fog maradni, az államon meg akkor tud maradni, ugye, hogyha megfelelő adóbevételei vannak. Ez nyilván föl lehet mérni, meg föl kell mérni, de egy ilyen fölmérés azt szerintem legalább 20 év alatt lehet átalakítani. Tehát az államot minél kisebb, de minél erősebb. Tehát ha a jogbiztonságot megcsináljuk, és a közbiztonságot, akkor utána el lehet azon gondolkozni, hogy jóval kisebb állam legyen. De az egy jóval hatékonyabb állam.
Tudjuk-e azt, hogy a nemzetközi válság elmúltával milyen világba fog érkezni Magyarország? Tehát tudjuk-e azt a nemzetközi környezetet, vagy ismerjük-e, vagy sejtjük-e azt a nemzetközi környezetet, amiben működnie kell az országnak? Nagyon sokan arról beszélnek, hogy az a modell, amiben Magyarország és egyébként egész Kelet-Európa működött a 90-es években, ennek nagyon sok szempontból vége van, tehát nem biztos, hogy az autógyártási kapacitások majd éppen megint Kelet-Európába fognak visszaépülni.
Hát én szerintem ebben minden a gazdaságban, a világgazdaságban nagy átalakulás van, ugye ez a nyugatról keletre tevődnek az erőközpontok, erre Kelet-Európának is föl kell készülnie, újra kell
már
szabni.
Hogy tőlünk keletebbre.
Tőlünk keletebbre.
Ezt akarjuk mondani.
Az ázsiai térségbe. Újra kell szabni a kereskedelmi kapcsolatainkat, megtartva a régieket, de sokkal több új kapcsolatot kell kiépítenünk, ugye finanszírozási oldalról is át kell gondolni, és ugyanakkor azt is figyelembe kell venni, ugye azt mondjuk, hogy senki nem protekcionista, de olyan szekintetben minden állam protekcionistán viselkedett, az Amerikai Egyesült Államok is, hogy a saját piacait azért megpróbálja védeni. És arra kell, hogy a saját hazai erőforrásokra jobban kellene támaszkodnunk. Ha nem tudunk arra jobban támaszkodni, akkor mindig nagyon kiszolgáltatottak leszünk. Lásd, mint ami most zajlott, ugye egyik pillanatra a másikra elállt a hitelcsap, és Magyarországon mondjuk a bankrendszer azt tulajdonképpen pillanatok alatt összeomlás szélére sodorta.
Hogyan tud az ország a saját erőforrásaira támaszkodni? Például a pénzügyi szektorban Magyarország egy tőkehiányos helyzetből indult a 90-es években, és az egész régió mindig tőkehiánnyal küzdött, de ez a probléma nagyon sok más szektorban is érezhető.
Szerintem van azért tőke, csak nem megfelelően hasznosul, és nem megfelelő helyeken hasznosul a pénzügyi rendszerben, tehát vannak belföldi megtakarítások. Emellett a másik, ami nagyon fontos, hogy van azért pontosan az EU csatlakozásnak az volt az előnye, hogy van belső forrás avval, hogy van EU pénz. Ugye az évi 3 milliárd euróról beszélünk, ez azért a GDP-nek körülbelül a 3%-a, tehát ez is tud megfelelő módon tud hasznosulni. Tehát lehetne ilyen forrásokat találni, meg kell találni azokat a módszereket, hogy tudjuk ezeket mozgósítani. Ma én ezt nem látom. Tehát ma a kormányzat ezügyben nagyon-nagyon óvatos lépéseket tesz, szerintem nem is akar bizonyos konfliktus konfliktusokat fölvállalni, illetve óvatos konfliktusokat mert csak fölvállalni, bizonyos jó irányba tett, de közepes vagy miniatűr lépések zajlanak, ami viszont arra elegendő, hogy a viharból mondjuk ne teljesen szétszakadt vitorlákkal legyünk. Azt látni kell, hogy a világgazdaság szerintem egy sokkal egészségesebb, de alacsonyabb növekedési helyzetbe fog kerülni. Az amerikai gazdaságban is azért egy jóval egészségesebb struktúra kezd kialakulni, a túlfogyasztás megszűnt, ugye a háztartásoknak a megtakarítási rátája 0-ról 7%-ra ment föl, tehát egy sokkal kulturáltabb világgazdasági struktúra van kialakulóban. De ez egy alacsony növekedés, ugye ez a hitelvezérelte növekedési őrület, ez eltűnt. Ebben kell Magyarországnak megtalálni a helyét. Az egyik legfontosabb szerintem az az, hogy a tőkét jobban kell használnunk, és a tőkébe nem csak a pénzügyi, hanem a szellemi tőke is beletartozik. Azok lesznek a sikeres országok, akik ezt a kettőt együtt jól tudják hasznosítani, mozgósítani.
És mennyire ugyanazokra az iparágakra, vagy ugyanazokra az irányokra kell Magyarországnak hangsúlyt helyezni, mint a válság előtt. Tehát a fejlesztésekben azért nagyon sok tekintetben olyan iparágak fordultak elő, vagy a fejlesztési irányokban, amelyek nem biztos, hogy a válság után is Magyarország számára lehetőséget adnak.
Az biztos, hogy látszik, hogy nagy változás van, ugye a G8 szaknál is született egy döntés a klímaváltozással kapcsolatban, ugye a károsanyag kibocsátás csökkentése. Magyarországnak is ebben előre kell lépnie, szerintem ezek új növekedési lehetőségek, az országnak vannak erőforrásai, vízi erőforrások, geotermikus energia, ezeket lehet hasznosítani, és el kell indulni ez irányba. Ez biztos, hogy új növekedési lehetőségeket teremt. Ez ugye a víz és energiagazdaság, mezőgazdaságnak a hosszú távú
előtérben. Is sokan említik, hogy olyan lehetőség, ami...
Igen, Magyarországon nincsen igazából működőképes élelmiszeripar. Ma azt kell mondani, sajnos ez az igaz, hogy nagyobb részt a külföldi élelmiszeripari termékek, azok általában jobb minőségűek, mint a belföldiek. Nem véletlenül, hogy az úgynevezett igazán nívós magyarországi éttermek is általában külföldre importálják az alapanyagokat.
Igen, ez nem biztos, hogy törvényszerűnek kellene lenni így, miközben minden elemzés szerint Magyarország mezőgazdasági és élelmiszeripari adottságai azok jók.
Igen, de ez azért van, mert valami miatt nem tudtunk ebben sem élni. Ezt is úgy csináltuk, hogy privatizáltuk, és sajnos olyan módon privatizáltuk, aminek hatására a jó termelést az megszüntettük, illetve nem fejlesztettük tovább azt, ami rossz volt, hanem hagytuk, hogy maradjon rossz.
Köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Hein Péter közgazdász, az Artikus Investment ZRT vezérigazgatóját hallották.